Ez az Értákító, valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna.
Az Érhangja Média csoport és a Festum Maradinum ezen podcastjét hallhatják és láthatják a kedves hallgatók és nézők. Üdvözlöm a mai beszélgetésünkben Naphegyi Boldis Dániel Andrást, aki a pusztai farkasok ordas nemzetségének a vezetője, és te vagy az egyesületnek ugye az elnök, és hogyha jól tudom, szervusz, Dániel.
Szervusztok, köszönöm szépen, ez nagyon pontos volt, ez pont ez vagyok.
Köszönöm szépen. A mikrofonoknál pedig azon kívül még ugye a Kis Lóránt és Lenkár Péter, szervusz Péter.
Szia Lóri, üdvözlöm a hallgatókat és a meghívottunkat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat ezen a csodálatosan meleg napon Nagyváradról.
Egyébként most egy viszonylagosan hűvös helyen vagyunk ugye az ég termében a várnak, de hogyha már a várról van szó, akkor ugye ezen a hétvégén a majálison, vagyis a Festumnak a záró hétvégén ti is kint voltatok ugye egy jurta bemutatóval, vagy konkrétan egy jurtát építettetek fel a várnak az egyik pontján, és oda vártátok a látogatókat, érdeklődőket különféle programokkal, illetve különféle tevékenységekre. Mesélj nekünk erről, hogy ugye hány napon keresztül működött akkor ez a jurta téma, hogyan alakult az egész dolog?
Igen, tehát itt arról van szó, hogy a pusztai farkasoknak az ordas nemzetsége, mint egy hagyományőrző IASZ egyesületnek a tevékenységének az egyik része az, hogy pontosan ilyen helyekre, fesztiválokra, meg különböző rendezvényekre kijárunk, népszerűsítjük az IASZ-ot. Most pedig az történt, hogy megkeresett egy kedves barátunk, egy kazasztáni hölgy, aki Budapesten él, és kazasztáni kézműves termékeket forgalmaz és készít, és megkérte, hogy biztosítsunk neki egy árusító helyet, úgyhogy a jurtának a belsejébe ő árulta ezeket a kazak nemez különböző sapkákat, meg papucsokat, meg tarisznyákat, meg faliszőnyegeket, mi pedig a jurta mellett íjáztattuk az érdeklődőket, a felnőtteket és a gyerekeket is. Ez volt a mi tevékenységünk. A testvér szervezetünk, a Nomad Archers nevezetű sportszövetség pedig egy a soros versenyét tartotta a Hétvár Erdélyi Kupának, ami egy nagyon-nagyon fontos verseny. Erről majd, ha kérdeztek valamit, szívesen válaszolok erre is, hogy mi a helyzet ezzel.
Akkor mesélj el, mi a helyzet ezzel. Nem, ugye hát, itt a felvétel előtt ugye itt tisztáztunk bizonyos igen. dolgokat, itt tehát az íjászat és a nomadát.
Azt kell tudni, hogy a hagyományos íjászat az számunkra legalábbis elsősorban egy kulturális és egy hobbi tevékenység. Itt a magyarság tudatnak és a magyarság hagyományainak a megőrzéséről van szó. Az ordas nemzetség mind ilyen egy kulturális alapítvány vagy egyesület. Viszont, hogy Románia a sport életében is részt tudjunk venni, ezért néhány tag megalapította a Nomad Archers sportszövetséget, ami már a sportminisztérium által elismert és patronált versenyeken és bajnokságokon is részt vesz, mint egy legitim autoritással rendelkező sportszövetség. Az erdélyi hagyományos íjászok létrehoztak egy versenysorozatot, aminek az a neve, hogy Hétvár Erdélyi Kupa. Ebbe erdélyi, elsősorban magyar íjász sportszövetségek vesznek részt, és minden évben van egy hét versenyből álló versenysorozat, amelyiket mindegyik egy másik csoport bonyolítja le a saját székhelyén. Városába. Ennek az idei váradi szakasza történt itt meg tegnap a nagyváradi Vársáncba, ahol nyilván még Magyarországról is, de elsősorban a hét erdélyi csapatnak a képviselői jelentek meg, nagyon sok korosztályba és nagyon sok profilba, tehát itt kérdezték a fiúk, hogy az eredményekről számoljak be, hát csak az első hely az körülbelül 25 ember a különböző korcsoportokba és különböző szekciókba, tehát én papír nélkül ez abszurdum erről beszélni. Általában amit szeretnék elmondani, hogy úgy van, általában, hogy a házigazda nem nagyon vesz részt, tehát a házigazda csapat tagjai nem szoktak részt venni a saját versenyeiken. Ez egy fair play miatt van ez így, hogy nem mondhassa valaki azt, hogy te felkészülsz arra az adott pályára, és akkor előnyöd van a többiekkel szembe, akik idegenből jönnek, esetleg egész éjjel utaztak, hogy ide érjenek.
És arról tudnám mondani pár szót, hogy honnan érkeztek ezek a csapatok?
Igen,
mondtad, hogy határon
tudok.
Túl is, de...
Igen, hát Magyarországon van egy nagyon komoly réteg, aki versenyről versenyre jár, és borzasztóan ambiciózusak, és szeretnek mindent megnyerni, amit lehet és elérhető. Azon kívül, hát a hét vár, most nem biztos, hogy én hibátlanul fel fogom tudni sorolni, de Kolozsvár, Arad, Kisjenő, Enyed, Hargita menyéből Barót és Alsósors falva biztos benne van. Most én nem számoltam meg, de szerintem ez a hét csapat adja ezt a hét vár kupát, akik szintén itt voltak mind.
Picit beszélgessünk konkrétan a jurtáról. Engem az érdekel, hogy jól tudom, akkor két jurtátok is van, ugye? Két felépítető autentikusnak nevezhető
Igen, jurta. Autentikusnak nevezhető.
Ez mennyiben autentikus akkor?
Hát ez...
Hát, az a fontos kérdés benne.
Ez pontosan annyira autentikus, amennyire az íjaink autentikusak. Tehát én azt szoktam mondani, hogy mi hagyományos íjászatot végzünk, ami azt jelenti, hogy a mi íjaink úgy működnek, és úgy néznek ki, mint a régi íjak. Tehát az erőbe, a rugalmasságba, a külalakba, a súlyba, pontosan olyanok, mint a régiek, viszont nem régi anyagokból készültek, hanem modern anyagokból. Ami azt jelenti, hogy szaru, in és fa helyett műgyantából, illetve laminált üvegszálas anyagokból készültek a magjuk, ami bőre bevonva, tehát ez nem látszik, hogy ez műanyagból van, viszont az erejét az adja neki. Na már most a jurtával ugyanez a helyzet, hogy ő megjelenésében, szerkezetében, felépítésében teljesen autentikus. Tehát azok az alkatrészek, amikből áll, azok a korabeli minták szerint készültek, viszont elsősorban azért, hogy szállítható legyen, nem nemezből van, hanem egy egyszerű vászonponyvából van a borítólapja, mert hát ha ez az eredeti jurták, ezek ilyen két-három újnyi vastag nemez, posztó, takaró négyzetekből állnak, amik, tehát kell egy ménes, hogy elvigye. Nekünk nem ménesünk van, hanem mi ilyen transzporterekkel szoktuk ezeket szállítani.
Mennyire lenne problémás konkrétan akár saját kezetekkel megcsinálni ezeket a akkor a teljesen autentikus anyagokból ugye egy ilyen jurtát. Tehát ma ez egyébként kivitelezhető lenne?
Igen, természetesen. Tehát nekünk vannak ismerőseink úgy Magyarországon, mint Romániában is, vannak olyan megszállottak, vagy nem tudom, hogy mondjam, ezek egy kicsit szédült emberek, akik ma is jurtába laknak. Tehát tegnap igen. Egy ismeretlen srác odajött Kolozsvár mellett lakik, hogy 6 éve jurtába lakik. Na már most ez a jurta, ez elmesélte ő, hogy ő Mongóliából vásárolta, interneten rendelte, betették a kamionba, elhozták, és ő 6 éve ebbe lakik. Na hát az autentikus jurta az elsősorban a fő ismertető jele, hogy kecske, illetve jusszagú. Mert ugye ez a nemez, ez nem alapanyag. Úgy kell elképzelni, mint a gyárba megvett nemezt, hanem ahogy az állatok istálójában vagy a karámban összegerebjézték a nomádok. Tehát egy európai ember számára ez elég furcsa. A másik dolog, hogy a jurta az egy olyan építmény, aminek nincs ablaka. Tehát a jurta az sötét. Fent van egy kerek lyuk, ami a szellőzést és a füst eltávozását biztosítja, ezt magyarul mi tündöknek nevezzük. Viszont ez, ha be van zárva, akkor jurta az egy barlang, az egy teljesen sötét valami.
Reklám következik. Hallotta már, hogy a Székelyhídi Vitreum optikában 99 lejtől találhat szemüveget? Rendelőnkben a legjobb orvosok és a legkorszerűbb felszerelések állnak a rendelkezésére. Mindemellett a legújabb látó és napszemüveg kereteket is megtalálhatja nálunk a legjobb áron. A Vitreum optika hétfőtől péntekig várja Önöket 9 és 17 óra között. További információkért hívja a 0740 231 559-es telefonszámot. Vitreum optika. Ne tévessz a szem elől. Reklámot hallottak.
Egyébként milyen különbségek vannak, tegyük fel, egy mongol jurta, vagy mondjuk egy honfoglaláskori magyar jurta között?
Ez egy nagyon jó kérdés, viszont ezt a régész professzorok se tudják eldönteni. Elmondom, hogy miért. Azt tudjuk, hogy a mai jurták között vannak strukturális, illetve tervezésbeli különbségek. Például a mongol jurta az egy olyan, ami saját magát feszíti meg, és nincs középen oszlop, ami tartaná az egész struktúrát, viszont a kazak jurtában van egy istenfának nevezett oszlop, ami tartja a középpontját. Na, tehát ez a mai népek jurtáiról szólva. A magyar honfoglaláskori jurtával az a probléma, hogy ebből egyetlen egy típusú lelet maradt meg lyukak a földbe. Tehát az azt jelenti, hogy az oldalfal, ezt mi keregének nevezzük ősi magyar nyelven, ennek a nyomai maradtak meg, ahogy az agyagos földbe lenyomódtak ezek a lécek, amiből áll a jurta. Ennél közelebb itt nem tudunk. Tehát nincs semmi más emlék, nincsenek leírások, nincs semmi, nem tudjuk. Feltételezzük, hogy ez egy mongolhoz hasonló, önmagát megfeszítő struktúra lehetett.
Akkor mondjuk, ami itt a várban megtalálható volt, jurta az akkor egy mongol típusú?
Ez egy kazak típusú, mert istenfája van, tehát ha megnézed, akkor van középen egy oszlop, ami tartja a tündöknek nevezett kerek valamit, ami a rámája a füstnyilásnak. Viszont a másik jurtánk az egy mongol típusú, abban nincs istenfa.
Lehet, hogy ezzel a kérdéssel kellett volna kezdeni, de picit eltérek most ettől a medertől, hogy te hogy csöppentél ebbe a világba? Mi volt az az ősélmény, ami belerántott ebbe?
Hát megmondom, egy nagyon profán dolog volt. Ez a dohányzás volt. Tehát ezelőtt 20 évvel az történt, hogy a munkahelyemen, az én irodám a második emeleten van, és észrevettem, hogy borzasztóan lihegek. És én úgy éreztem, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy ne tudjak két emeletet felmászni lihegés nélkül. És akkor azt mondtam, hogy én most le fogok szokni a dohányzásról, és keresek egy mozgásformát, ami helyettesítheti, vagy az életmódomat egy kicsit átalakítja. És akkor találkoztam, Váradon már működött ez az IASZ Egyesületnek az őse, vagy egy embrionális formában. Egy elődje. Megkerestem őket, és akkor így csöppentem én oda, és így maradtam, ott maradtam.
Ha jól értem, akkor te nem versenyszerűen íjászkodsz, hanem csak hobbiszerűen. Erre hogy lehet felkészülni, vagy,
tehát itt,
vagy javíts ki, akkor ha rosszul.
Ez egy olyan kérdés, ami lehet, hogy 10 percen túlmutató ennek a megtárgyalása, de tulajdonképpen arról van szó, hogy az íjászat egy olyan dolog, ami nagyon sok mindent tud adni különböző típusú embereknek, és különböző embereknek különböző elvárásai és különböző céljai, vagy különböző vágyai vannak az íjászattal kapcsolatban, vagy az íjászaton belül. Így vannak, akik nagyon szeretnek versenyezni, mert ők keresik a megméretetést, keresik azt, hogy összehasonlítsák a saját tudásukat mások tudásával. Aztán vannak olyanok, akik egy kicsit belső utat járnak, ami azt jelenti, hogy a saját maguk legyőzésébe keresnek célokat, illetve a saját maguk fejlődésébe, ami megint, mint szó is rossz, mert igazából ez nem fejlődés, ez egy az íjjal való összenövés, vagy harmóniába kerülés, illetve a összpontosításnak bizonyos szintjeit jelenti, amit az íjászatban szintén meg lehet találni. Na, úgyhogy vannak, akik sokféleképpen művelik ezt a dolgot, sok irányba, sok stílusba.
Akkor mesélj egy kicsit a te irányodról, jó?
Hát az én irányom mindenképpen egy belső irány. Tehát én elnök vagyok, hát név szerint azért vagyok elnök, mert kell elnök is legyen. Tehát valaki ezt is el kell vállalja. De ezen kívül a felnőtt edzéseket én vezetem. Tehát én edzem a régieket, és én vezetem be az újakat az íjászat tudományába. És hát a helyzet az, hogy én nem sportként tekintek erre, hanem ez egy lelki dolog is. Az, hogy vallás, ez megint egy helytelen kifejezés, de edzésen mi például meditációs és összpontosítási gyakorlatokat is végzünk, és nagyon szeretném azt az érzelmi hátteret is átadni. Tehát az íjászat az tulajdonképpen van egy olyan lélektani része, ami Dióhéjban összefoglalva arról szól, hogy ameddig az érzéseidet nem tudod lecsendesíteni, addig nem tudsz egy jót lőni. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag az az egy lövés jó lesz, de folyamatosan egy jó szintet nem tudsz tartani, mert az érzelmek hullámzása a lövés minőségét is borzasztóan befolyásolja.
Ebből akkor, ha jól érzem, akkor vannak ilyen belső viták a többiekkel, akik ezt versenyszerűen végzik?
Igen. Vannak külső és belső viták is, de ezeket elsimítjük, mert a nemzetség, tehát úgy is mondjuk, hogy ordas nemzetség, az olyan, mint egy család, és akkor a családban persze vannak olyanok, akik keresik az aranyérmet, és vannak olyanok, akik nem keresik, de nem, tehát nincs probléma ebből.
Lehet, hogy meg fogsz engem utálni ezek után, a kérdésem után, nem tudom, hogy nem állsz velem többet szóba, de meg kell kérdezem azt,
lenyilazd.
Hogy megpróbáljuk, hogy mi történik. Ugye hát arról beszélünk, hogy íjászat, bármilyen nem íjászat is legyen, igen, hagyományozás, jurta, honfoglaláskori időszak felelevenítése vagy továbbélése. Hát hol vannak a lovak?
Igen, tehát, hogy hát a lovak...
Hogy miért nem íjászkodtok lóról, ugye, ahogy vannak az hát anekdóták, visszafele lőve?
Nagyon szép kérdés, tehát mi ez, tudod, ez úgy van, hogy mi lelkiekben lovas íjászok vagyunk, testileg viszont ilyen betonvitézek vagyunk, tudod, tehát az a helyzet, mi városi gyerekek vagyunk, és tömbházakban, meg Váradon különböző kertes házakban lakunk, de tehát a ló az elférne, viszont az az egy-két hektáros legelő az biztos nem férne el, ami kell, hogy egy lovat
modern hagyományőrző
íjászat. Ez egy nagyon paradox dolog, mert a lovas íjászat, mint olyan, az egy stílus. Na már most az gyalogosan művelni nem lehet.
Hát elég
ugye?
Furcsa.
Ugye? Na, de mi azt mondjuk magunkról, hogy mi gyalogos hagyományőrző íjászok vagyunk.
Egyébként tudsz lovagolni? Próbáltad már azt?
Igen, voltak ilyen kísérletek, tehát ilyen lovardákkal mi kapcsolatban vagyunk, ahova elmegyünk és bemutatót tartunk, és serébe lovagolhatunk, illetve vannak tagjaink, akiknek van lovas múltja is, de nincs lehetőség. Tehát a lovas íjászat az arról szól, hogy a ló és a lovas kapcsolata sokkal mélyebb, mint például egy kutya és a kutya gazdája között, még ennél is sokkal belsőségesebb, sokkal intimebb viszony, amit nem lehet kialakítani, csak úgy, hogyha az a tiéd az a ló, és együtt élsz vele. Tehát idegen lovon való lovas íjászkodás, én most gondolkozok, de én szerintem nem létezik ilyen, hanem minden lovas íjász a saját lovával.
Hát annak idején a lovakat is eltemették az emberekkel, hogy
világos,
tudom, ugye,
világos.
És vannak leletek is.
Igen.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásokat erre a beszélgetésre. Annyi még utolsó kérdésem, hogy hol lehet legközelebb veletek találkozni, akár YouTube bemutató, vagy akár egyéb íjász tevékenység. Vagy...
Tehát az Ordas nemzetség, mint olyan, az Nagyváradon működik. A felnőtt edzések minden héten kétszer vannak. Mostan, jó, hogy megkérdezted, mert elfelejtettem volna mondani, a 23 parkban a szindikátus kultúrházba, vagy a szakszervezetek művelődési park, házába, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval ott vannak az edzések, kedden és csütörtökön, és mint újdonság, a Covid után most indult újra a gyerekcsapat, a gyerekcsapatunk is van, ami azt jelenti, hogy 16 év alattiak, a felnőtt azt jelenti, hogy 16 év felettiek, ez pénteken van, egyszerre héten, és hát én az leginkább azt mondom, hogy a Facebookon keressenek meg, mert Pusztai Farkasok, Ordas Nemzetség, vagy Naphegyi Dániel, akár minden megkeresésre nagyon szívesen válaszolunk. A felnőtt csapatban nincs hely, mert nem férünk el, anya vagyunk, mint az oroszok, vagy hogy mondjuk, mint az ukránok, hogy szebben, ugye? Viszont a gyerek csapatban nagyon szívesen várjuk a gyerekeket, mert ott van hely.
Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy elfogadod a meghívásunkat. Hasonló jellegű beszélgetéseket lehet még találni a YouTube csatornáján, ugye a Festum Ardiumnak, valamint egyéb platformokon is, mint például Spotify, és ott van még a Facebook oldala ugye a Festumnak, amelyet szintén lehet követni, hiszen érdekes videók, információk és fotók is megtalálhatóak az elmúlt két hét kapcsán. Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!
Hello.